Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok. Ma egy olyan témáról fogunk beszélgetni, ami nem feltétlenül kötődik közvetlenül ahhoz a témakörhöz, hogy befolyásolás, manipuláció, de hát a kommunikációnak egy nagyon izgalmas és különleges formája, ez pedig a humor, a szórakoztatás, vagy éppen a vicceskedés, ennek a használata, tudatos felhasználása, és aki itt van velem, és erről a témáról fogunk beszélgetni, az Litkai Gergely, humorista, a Duma Színház produkciós igazgatója és alapítója. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél.
Én is köszönöm a meghívást, és mindenkit nagyon sok szeretettel köszöntök a hallgatók közül. Hallgassák ezt az éter hullámain, avagy podcast formátumban.
És mindenki? Tehát mindenkire vonatkozik ez
most? Aki hallgatja, nyilván aki nem hallgatja, az csak egy ilyen közvetetten átadással tudják neki továbbítani ezt a jó kívánságot, de őket is köszöntöm. Nem diszkriminálnám őket csak hallgatási szokásaik alapján.
Viszont lemaradnak valamiről, ami lehet, hogy jó lesz, lehet, hogy nem lesz annyira jó. Tudatos használat az, ami engem leginkább foglalkoztat a humor tekintetében, mert azt gondolom, sőt, hát azért erre van tapasztalatom is, hogy vannak jó humorú emberek, van akinek jó a humora, aki meg tud nevettetni másokat, vagy általában egy társas helyzetben szórakoztató vele lenni. Ez még önmagában nem egy tudatos használat annak a műfajnak, ami a humort övezi. Te mit gondolsz arról, hogy tudjuk-e ezt választani, amikor valaki spontán humoros, vagy pedig amikor mondjuk valami céllal, valami helyzetben kifejezetten humorral készül, vagy a humort használni akarja?
Biztos el lehet különíteni, tehát valamikor az ember ösztönösen mond vicces dolgokat, és nagyon kellemetlen következményei lesznek.
Ilyenkor nem tudatos.
Ilyenkor ez valószínűleg nem tudatos. Egyébként olyan is előfordul, amikor valaki tudatosan viccel, de nincsen humorérzéke, és hasonló eredményekkel jár, mint hogyha ösztönösen mondana kellemetlen dolgokat. Szerintem a kommunikációban nagyon fontos elem a humor, de mindig az employer branding kérdéseknél szokott előkerülni, hogy olyan cégek, akik valójában nagyon kellemetlenek, megpróbálnak humorosan, kedvesen, közvetlenül kommunikálni, és szerintem a humor mindig az az eszköz, aminél nagyon hamar kilóg a lóláb. Tehát, hogyha maga a szervezet nem ilyen, ha én nem vagyok ilyen, mint vezető, középvezető, munkavállaló, akkor nagyon hamar le fogok bukni azzal, hogyha ezt megpróbálom tudatosan használni, úgy, hogy én magam egy ilyen helyzetben ezt biztos nem használnám ösztönösen.
Nem nézek sok ilyet, de azért néha ilyen vágatok elém kerülnek olyan jellemzően amerikai műsorokból, amikor, hát ez a toaster típusú, amikor ilyen nagyon kemény beszólásokat
ez
vágnak.
Ez a roast.
Roast. A toast meg a roast. Igen, az igen. Régen roastnak hívták. A elnökök is szoktak, üzletemberek, amikor láthatóan megírnak nekik valami egyébként pazar poénokból álló szöveget. Ez is picit olyasmi lehet, mint amit az előbb employer brandingbe bedobtál, amikor alapvetően nem egy olyan imázsú, stílusú cég vagy személy az, aki kiáll, és egyébként remek jó poénokat olvas föl. Azok ott ülhetnek, de ettől az ő imázsa az inkább elbillen, vagy pedig hát nem lesz az integritása része.
Nagyon bonyolult kérdés szerintem, mert amikor valaki vicceset mond, tehát ahhoz is, hogy viccesnek tűnjünk még akkor is, hogyha valaki jó poénokat írt nekünk, az kell valamiféle befogadói humorérzék. Tehát ahhoz, hogy ezt jól el tudjam mondani, abban a poénban hinni kell. Ugye itt szerintem abból van sokszor a feszültség, hogy nem rendelkezünk önismerettel, és ami más területeken is gondot jön, tehát a humorban aztán végképp.
Tehát, hogy ebben a konkrét helyzetben felolvassak valamit, hogy betanulok jól.
Persze, felolvasok egy poént, és az szokott lenni ilyenkor, tehát az önismereti hiánynak milyen következményei vannak a humor területén. Egyrészt elmondok rosszul egy poént, ami nagyon jól van megírva, és utána várom a hatást. Egy. A második hiba, ami beszokott következni, hogy elbízom magam a megírt poénoktól, és magam is ráteszek egy poént, aminél rögtön kiderül, hogy hát a többit azt nem én írtam. Ez egyébként azt hinnék, hogy ritkán fordul elő, de az embert a közönség reakciója könnyen magával ragadja.
Tehát elviszi azt, hogy itt élvezik a jó dumámat, és azt hiszem, hogy...
Ilyet én is tudok, mint nem tudom, hogy a Johnny írt nekem, és akkor püf, és kész, vége van a dolognak. A harmadik az a rossz ritmus, hogy én megpróbálom ezeket a poénokat előadni, és rettenetes ritmusban összetöröm őket, nem ott tartok szünetet. A másik, ami nagyon kellemetlen szokott lenni, amikor valaki jobban tudja, hogy mi a vicces, úgyhogy nincs humorérzéke, és átírja a poénokat. És egy jó poénnál, főleg ilyen one-linereknél, amiket ezekben a roastokban általában használni szoktak, a szórend a minden. Tehát, hogy a hosszúság, a szórend, a ritmus, hogyha ebből bármi is megbicsaklik, ennek olyan súlyos következményei vannak a viccességre nézve, amiket utána nagyon nehéz kiküszöbölni.
Hát inkább kínos lesz, gondolom, igen, a kiküszöbölés igen, alatt talán ezt is értetjük. Az jutott most erről eszembe, hogy humorista kollégáid, akik szoktak ilyen komoly műsorban is nyilatkozni, most hívjuk egy komoly műsornak ezt, amiben most vagyunk, azért mindig jó viszonylag, szoktak mentegetőzni, hogy de most arra ne számítsatok, hogy én vicceseket fogok mondani. Tehát ez egy nagyon másik helyzet, és most ez a megírtságra, vagy inkább a kipróbáltságra kérdezek rá, hogy attól, hogy valaki mondjuk saját maga nagyon jó poént, meg egy nagyon jó műsort állít össze, kipróbálja, szórend rendben van, ritmus rendben van, az egy produkció. De amikor ő lejön a színpadról, és beszélget, mondjuk egy komoly műsorban, akkor kvázi ezt így előre egy ilyen diszklémerként előre bocsátja, hogy de én nem egy ilyen humorbomba vagyok, hanem most a magánszemélyként, vagy kvázi mint a professzióm képviselője beszélgetek.
Igen, és ez szerintem nagyon helyes is, tehát, hogy nagyon sokan nem is nyilatkoznak, vagy nagyon kevés interjút adnak, pont azért, mert amit ők a színpadon csinálnak, azt gondolják, hogy azt tökéletesen kell végezniük ezt a tevékenységet. És ezt a színvonalat mondjuk egy interjúban már nem tudnák hozni, vagy éppenséggel, amit el akartak mondani, azt abban a formában ott, akkor is azoknak, akiknek akarták, már megtették. De ez egyébként nem csak a humoristákra jellemző, nagyon sok híres író van, aki alig nyilatkozik, van, akinek nincs is elérhető, de a Kundera legendásan kevés interjút adott.
Most vagy, meg már aztán...
Most meg így, hogy meghalt, így meg még kevésbé fog, vagy aki a kiégés társadalmát írta, Chung Bulhan, ugye valószínűleg már ezért is, hogy nehezen szólítanák meg, ő is...
Nem
is olvastam tőle, tehát pár beszédet, amik meg is jelentek tőle, azok elérhetőek, de nem nyilatkozik, mert ő amit gondolt, ezt nagyon átgondoltan, adatolva, struktúrába foglalva egyszer már elmondta, ezt nem tudná jobban újra megfogalmazni.
És valószínűleg picit most ez találgatás, de valamennyire a nimbuszát is féltheti, hogyha egy tökéletesre, vagy általa tökéletesre csiszolt művet ő már letett az asztalra, vagy a színpadra.
Igen, és utána kiderül, hogy valójában egy tök filkó.
Ami nem gond a művek tekintetében, ugye? Mert ezt
szoktuk majd... És nem is az, hogy valaki valójában egy tök filkó, mert ez ilyen nagyon offenzíven hangzik, hanem tök filkónak tűnik. Mert mindenkitől azt várjuk, hogy minden pillanatában, amikor én fogyasztom az ő tartalmát, akkor tökéletes legyen, minden hát gyakorlatilag gyémánt szerkezetűre legyen csiszolva. Akinek ez fontos, hogy ezt az image-et, vagy ezt a nimbuszt fenntartsa, az nyilván ezt csinálja. Ebből is látszik, hogy én nyilatkozom, hogy
te
én már leszámoltam ezzel az image-el. Sokkal inkább azt látom, hogy nagyon fontosak a beszélgetések, és ezért vállalok sok beszélgetést, mert magamat is jobban megismerem, a témát is, amivel foglalkozom, jobban megismerem annak köszönhetően, hogy értelmes emberekkel tudok kommunikálni, és szerintem nagyon fontos, hogy bizonyos dolgokról beszéljünk a hallgatóságnak, akik lehet, hogy abban a pillanatban éppen egy autóban hallgatják ezt, és egy-két jó gondolat, ötlet vagy életvezetési tanáccsal tudnak kapcsolódni hozzánk. És
élet
lehet,
vagy autóvezetési.
Igen, és lehet, hogy ettől jobb lesz az életük.
Annyi kulisszatitkot akkor elárulhatunk, erről jutott eszembe, hogy egy picit előbb értél ide a stúdióba, mint én, és páran már is lecsaptak rá, hogy nem érkezett meg egy nyilatkozó egy gyógyszeripari ügyben, és hogy beugranál-e.
Én mondtam, hogy simán, annyiféle. Egyébként jogászként is sok ilyen gyógyszeripari kérdése foglalkoztam, tehát ez véletlen, de úgy általában sokat olvasok, meg széles érdeklődési köröm van, tehát úgy nagyjából, ami egy ilyen PR interjúban elhangzon, azt magam is el tudnám mondani.
Meggyőződéssel,
nem biztos, hogy helyes lenne minden, de a lényeg a meggyőződés ilyen esetekben.
Egyébként látszólag elkanyarodunk, de nem teljesen, mert terveztünk erről beszélni. Vannak olyan témáid, amit tulajdonképpen missziónak is hívhatunk, azért a környezetvédelem most már elég erősen például hozzád kötődik, egy csomó más ügyben is részt veszel, például ilyen multiknak a kommunikációjában, könnyed vagy nem könnyed módon, de hát nyilván azért szűröd azt, hogy mi tartozzon bele ebbe az imázsba, hiszen mondhatod, hogy sok mindenről szeretsz beszélgetni, de azért valamiféle határok, vagy valamiféle csapásirány az nyilván nagyon tudatosan végig gondolt.
Igen, és sok mindenre mondok nemet egyébként.
Wow.
Tehát azért elég erősen megszűröm, és olyan kampányokban vettem részt, nem mondanám, hogy túl sokban, amivel én is tudok azonosulni, nem tudom, most mindenféle energetikával kapcsolatban, ami szerintem egy nagyon fontos kérdés.
Ez a Vidra.
Nem, az a WWF-nek volt egy ilyen 1%-os kampánya egyébként, ami egy nagyon sok díjat nyert, és
joggal,
70%-kal nőtt az 1%-os felajánlás tavalyhoz képest, úgyhogy
ez... Köszönik a Vidrák.
Igen, ez nem a mi ötletünk volt, mi csak kiviteleztük, egy csomóban én magam voltam az operatőr, is.
Úgyhogy... Nem mondd, hogy a saját fürdőszobád előtt zajlott a toporgás.
Nem, az... ez Ausztriában voltunk túrázni, és ott volt egy faház. Ennek a budija előtt rögzítettük a
amit
halhatatlan...
a hód épített.
Igen, a halhatatlan képsorokat. De hogy ez például abszolút olyan volt, ami jó volt csinálni, és örült az ember, hogy ilyesmiben vehet részt. De hogy a Renault Hub-nak, akik pont azzal foglalkoznak, hogy energetikai tanácsokat adnak non-profit alapon a lakosságnak, arról, hogy hogyan fogjon hozzá egyáltalán egy energetikai korszerűsítés, ez is tök szívesen vállaltam, mert ez a fenntarthatósági szempontból talán a legfontosabb tényező, amivel előrébb tudnánk vinni a dolgokat.
Na de most a humorról van szó, hogy
rájöttem,
hogy elkezdtünk a másik nünükédről vagy területedről beszélni, de összetudom a kettőt kötni. A nagyon sok, szerencsére egyébként, sok stand-upos, vagy egyáltalán a Duma Színháznak a stábja, kifejezetten üzleti értelemben is értelmezhető módon vesz részt egy csomó akcióban. Az employer brandinget mondtad, én abban szoktam egyébként zsűrizni, HR-kon meg ilyesmit, tehát találkozom is rendszeresen, de hát egy csomó olyan humorista van, aki ezt kvázi mondjuk az üzleti modelljének a részeként tudja használni, és most visszatérek arra, hogy a humornak a stratégiai szerepe, meg a felhasználhatósága azért az benne van az üzleti életben is a fejekben.
Igen, és szerintem ez is egy döntés, tehát hogy sokan úgy érzik, hogy ez az image-ökben nem fér bele, hogy egyetlen termékkel is összekapcsolják őket, vagy szolgáltatással, vagy gondolattal, ami bármiféle üzleti elképzelést testesít meg, és sokan nem is vállalnak ilyesmit. Viszont vannak, akik úgy gondolják, hogy ha már van egy ilyen felületük, és ott ebben is, végülis ez az önkifejezésnek is egy jó formája lehet, hogy akkor csinálnak vele egy vicces kisfilmet, ők meg ezt szívesen csinálják. Szerintem akkor van értelme, hogyha ennek tényleg vicces a végeredménye,
tehát
és szórakoztató.
Szabad kezet kap a kampány kitalálásában?
Nem is feltétlenül a szabad kéz számít itt, hanem egy jó humorú megrendelő, aki elfogadja az ő javaslatait. Mert sokszor a megrendelőtől is jönnek már olyan jó ötletek, nem démonizálnám őket, mint szokták, hogy jaj, hát azok a gonosz megrendelők, meg a marketingesek, hogy nagyon sokszor jönnek frappáns és szórakoztató ötletek. És nagyon sokszor van az, hogy úgy adnak szabad kezet, hogy utána, amit az ember visszaad, azt értékelik is, mert úgy lehet szabad kezet adni, hogy előjállok egy ötletre, és utána azt mondjuk, hogy hát ez nagyon szép próbálkozás volt, de nem illik így a...
Meg ugye azt mondja, hogy kifizetjük,
de soha nem szeretnénk ezt megnézni. Úgyhogy ebben is így legalábbis nálunk, vagy legalábbis aki a mi fellépőinkhez fordul, ez megvan ez a szándék, hogy hát ha már egy humoristát kérek meg, hogy a márkámnak az arca legyen, vagy a nagykövető, akkor ez tényleg humorosan tehesse. Ne heréljem ki ezt az egész koncepciót.
Ami ugye egy céges marketingesnek egy eléggé kézenfekvő dolga, mert ez nem fér bele az imázsba, vagy a brandbe, vagy a... Mi nem vagyunk viccesek.
Kérem. Hát igen, meg igazán nem is a viccességi kérdés, hogy egy brandnél nehéz megmondani, hogy viccese vagy nem.
Hát az IKEA vicces azért.
Vagy a Fővárosi Temetkezési Intézet nyilván nem a humorra próbálja eladni szolgáltatásait.
Hát nem az a legerősebb oldal.
Igen, de mondjuk inkább a hitelesség, mert sokan úgy érzik, hogy ha viccesek vagyunk, akkor már nem lehetünk hitelesek, mert eladni bármit, hogy nekünk van valamilyen brand azonos üzenetünk, azt nem lehet. Az lehetetlen. És így nyilván sokan nem is keresnek meg minket emiatt.
Egy időben az volt, nem tudom, ez mennyire tartja magát, mert most már szoktam ellenpéldát látni, hogy például logóhoz nem lehet hozzányúlni, az csak úgy szerepelhet, mint a brandbookba benne van, hogy azzal nem viccelünk. Most már szoktam látni ettől eltérő dolgokat, de az például ilyen bibliába öntött dolog volt, hogy na hát azzal azt nem piszkáljuk.
Nyilván meg sok szempontból nem lehet őszintén beszélni a cégről. Tehát ez egy, én olyanokat nem is szoktam vállalni, amikor már tudom, hogy ez, amit mondanunk én, az nem igaz. Nem feltétlenül azért sokszor, ami még ijesztőbb, mert a cég hazudik magáról, nem ismeri magát. Mert nem ismeri magát akár ügyfélként, nem ismeri magát akár munkavállalóként.
És nem azért kér fel, hogy te megmondd neki, hogy ő milyen.
Igen, én meg azért olyan vagyok, hogy inkább elmondom, hogy szerintem nem ilyenek, mert hogyha én mondok valamit, és a hitelességemet kölcsönözöm valamihez, és arról kiderül, hogy ez nem igaz, akkor az nekem lesz kellemetlen. És így sokszor békésen elválunk, hogy hát másként látjuk ezeket
más a dolgokat.
Más
a humorotok, hát van olyan. Azon gondolkoztam még itt az előbb a stand-uposoknak a részvételével, hogy azért arra is jó sok példa volt, hogy igazán nagy országos kampány tette ismertebbé azt az adott szereplőt. Tehát egy ilyen co-branding is van. Hogy
igen, abszolút. Nem tudom, hogy mennyire lehet márkaneveket, de akkor, mert ugye az OTP-nek a kampányát az 7 évig csináltuk közösen, tehát még lecserélődtek a sejtjeink, addig OTP kampányokat
bizony,
csináltuk
ez az
közösen.
Egyik, amire gondoltam.
És az... egy abszolút olyan óriási média felület volt nagyon sok fellépőnek, ugye az már nem is tudom mikor, már jó pár évvel ezelőtt, amikor még nem is voltak feltétlenül annyira ismertek, tehát nem csak abban segített, hogy mi hirdessük a bankot, és egy kicsit tényleg nem egy bankos kommunikációval dolgozzunk, hanem vice versa is működött. Vagy Janklovics Péter, ugye, aki a Sziget reklámmal, tehát hogy ez a kettő is szinte összefort, hogy a Sziget és Janklovics Péter.
És sok mindenkivel összefort most már egyébként, igen, de igen. Ő sokban vesz részt, de hát nagyon jól is hozza ezt a figurát. Egyébként korábbi is volt az, akkor még Dumaszínház se volt szerintem a Szőke Badár.
A UPC, igen. Szerintem UPC akkor már volt. Már. Igen, igen. Igen, már az sincs.
A UPC. Ez a egy-két példa, amiket most bedobtunk, meg hoztál, akkor szerintem még a közösségi média sem volt annyira erős. Az OTP esetében szinte biztos vagyok, hogy ott a országos TV reklámoknak a hatása volt a legerősebb.
Egyébként akkor már online az bőven volt, tehát nem is de tudom, kitán a Mitóval csináltuk az online részét, ha jól emlékszem, hanem biztos. Akkor
más. Innen kérünk elnézést.
Igen, akkor innen kérünk tőlük elnézést, de már volt, tehát már abban is kellett gondolkodnunk.
Ebbe a blogba, ami még belefér, és szerettelek volna erről kérdezni, ez te ritmusként hívtad azt, hogy hogyan, meg szórendként, hogy hogyan működik egy jó sor, vagy egy jó sketch akár. Azt lehet tudni ilyen történetekből, szoktatok is ilyenről beszélni, hogy tökéletesedik egy poén, tehát azon, hogy az ember kipróbálja először a barátai között, aztán még a műsorfolyam során is cserélgeti, próbálgatja. Ez hogy zajlik, vagy hogy megy ez, vagy milyen szempontokat lehet ilyenkor nézni, ami szóba önthető?
A poénok létrehozása azért sokféle módon történhet. Most az én módszeremet elmondom, és utána elmondok még párat. Az szuper. Én módszerem az, úgy szoktam írni, hogy én nálam a határidő az a...
múzsa.
A múzsa, és... az a baj, hogy amíg nem csinálok meg valamit, ami előtte van, addig nagyon nehezen koncentrálok rá. Addig általában ötleteket szoktam bedobálni, van egy füzetem, és akkor onnan jönnek ezek a kis ötletmorzsák, vagy ott rögzítődnek ezek az ötletmorzsák, hogyha nincsen ám a füzet, fölírom a telefonomba.
Tehát el tudsz térni akkor a füzettől. Ezek alaphelyzetek, vagy már kifejezetten poénok jellemzően?
Ezek vagy alaphelyzetek, vagy poénok.
Tehát mind a kettő lehet. Okay.
Igen.
Van egy jegyzetfüzet, meg egy telefon.
Van egy jegyzetfüzet, és akkor utána leülök, és először szépen megpróbálom sorba rendezni, hogy ezek hogy fognak összefüggni egymásra, mondjuk egy önálló estet írok, mi lesz a vége, a szünet előtt, szünet után. Hát az egy ilyen mozaik, ahogy kirakja az ember ezt az egészet.
Az egyébként, tudom, hogy széttrollkodom a beszámolódat, de végig fogunk rajta menni, hogy egyébként az a csúcs teljesítmény az esetetekben az önálló est, amikor azt írok, mert azért
az, az igényli a legtöbb odafigyelést és a legtöbbféle képességet és készséget, hogy az ember egy ilyet meg tudjon csinálni, plusz ahhoz kell néző is, hogy megnézze az ember önálló estjét mástól is függetlenül. A másik érdekes dolog számomra, hogy azt minden írói könyvben tanácsolják, hogy váljon külön a kreatív és a kritikai szakasz. Tehát, hogy az ember, amikor ötletei vannak, leírok mindent, és akkor másnap általában, vagy harmadnap így végigolvasom, hogy ezek mik voltak, és akkor kihúzom, ami nagyon rossz.
Tehát ez még az első, ez a saj önkritika.
Ez az önkritika, igen, hogy viszont az ember mindig úgy írna poént, hogy már, hogy ez működik, vagy nem működik, akkor nagyon nehéz lenne ezeket megszülni. És akkor egy csomó poént lehet már darabonként színpadra vinni, kipróbálgatni közönség előtt, családban, kollégákkal, utána színpadon, vagy néha másként is működik, hogy az embernek nem működik színpadon, akkor megkérdez egy kollégát, hogy mi lehet ezzel a baj, vagy a családod.
És például mi? Mert ilyet hallottam, hogy mond a végén azt, hogy maga, és akkor az úgy vicces lesz. Tehát, hogy ilyenek.
Van, amikor nem egyértelmű a premisszája ennek az egésznek, nem értik az emberek, miről van szó. Van, amikor ilyen logikai bukfenc van, tehát amikor behozzuk az embert egy utcába, és akkor egy másik utcán megyünk tovább egy poénnál, vagy túl messzire kerül már a punchline, vagy maga a poén a felvezetéstől, tehát nagyon sok minden lehet. Az is jó, ez van egy ilyen, mint az elvárások menedzselése, hogy az ember túl hosszan mond valami, túlzottan részletesen vezeti fel, amihez képest nem olyan jó a poén. Hogyha nem lenne olyan hosszú a felvezetés, akkor az ember nem várna, hogy egy gigapoén lesz, és azért annak arányában tudna ezt honorálni. Tehát nagyon sok hibát lehet elkövetni.
És azon, ami csak egy része.
Közben. Hát persze, ez végtelenségig lehet sorolni azokat, hogy mitől nem működik egy poén, vagy mitől működik, hogyha pozitívan közelítünk a dologhoz, és utána ez színpadra kerül, ennek van általában egy-két próbája, amit még így próbaként jelölünk. Én akkor szoktam azért néha még papírt is használni, hogy lát, hogy tudjam húzogatni utána meg, hogy mi van, hogy van, mi történt. És azt szerintem a legizgalmasabb nézőként.
De az egy védett közeg? Ilyenkor még? Tehát ilyenkor...
Nem, ez igazi nézők. Tehát ez muszáj olcsóbban, de nézők előtt teszteljük.
Ja,
tehát,
nem a teljes áron.
Én igazán drágában adnám a jegyeket, mert ez az igazi élmény, amikor lehet látni égni a humoristát. Én például Los Angelesben láttam Ellie Wongot, egy híres amerikai stand-upos hölgyet, amint az új önálló estjének az anyagát tesztelgette szerintem először. És utána meg is néztem a Netflixen, és ott már nagyon vicces volt, de amikor ott hallottam, ott lehetett, hogy ő is bele tud szaladni még ilyen nagy légüres terekbe. És ez zajlik itt is, hogy elhangzik egy poén, és akkor néha elnézést kérünk, hogy azt gondoltuk, hogy jobban működik majd a dolog, és akkor ebből elkészül egy mondjuk végleges előadás, és abban is azért cserélődnek blokkok. Az embernek néha utólag jut eszébe olyasmi, ami nem jutott eszébe, illetve nekem a legkreatívabb helyen, még az íróasztalomnál is kreatívabb a színpad. Mert hogyha van visszajelzés, az ember sokkal szívesebben hoz létre dolgokat. Ott az ember ül egyedül, és az olyan nyomorúságos, hogy semmi visszajelzés, néha nevet a saját kis nyomorult poénjein, de amikor ott van a színpadon, akkor bizonyítani akar, érzi, hogy itt van kémia.
Muszáj belekérdeznem. Tehát, hogy a műsor közben a színpadon van egy regiszter benned, a fejedben, amikor azt mondod, hogy na, ehhez még hozzá tudok majd legközelebb írni.
Igen, én direkt úgy írok, hogy a végleges formája a mondatoknak, kivéve a nagyon kihegyezett poénokat, azt sose írom le. Hogy ez mindig úgy tűnjön, mintha a színpadon születne meg. És valahogy, hogy így memorizálja az ember, vagy így memorizálom, ezért tényleg úgy tűnik, hogy az ott a színpadon születik meg, és ez egy csomó olyan ajtót hagy nyitva, amiken be lehet kopogtatni közben. Tehát, hogy ráteszek még valamit, behúzok valamit.
Vagy a következőbe. Nem, tehát ott helyben.
Ott, persze. Tehát ez én ezért is kicsit fárasztó nekem egy önálló estet, mert végig gondolkodom, hogy még miket lehetne beletenni, hogy ez jó volt-e a múltkor, így csináljam, mert nyilván mindegyik után értékelem, hogy ez így működött, vagy nem, de színpadon is folyamatosan próbálom ezeket alakítgatni, hogy akkor lehet, hogy most másként kellene nem mondani, mint a múltkor.
Nagyon sok kérdésem van, úgyhogy gyorsan ebbe a blogba elköszönök. Litkai Gergely a vendégem, humorista, és hamarosan jövünk vissza itt a Krízisek és pofonokkal.